két örök mozgó csemete. Ami ugyan számomra az egyik legszebb elfoglaltság, de az örök mozgás következtében túl sok szabadidőm nincsen ilyenkor. Ettől függetlenül azért annyi szabadidőm volt, amikor vagy nem voltak ott, vagy mások voltak nálunk, és nem nekem kellett szemmel tartani őket, hogy készülni tudjak. És egy nagyon izgalmas ószövetségi történetet vettem elő Dániel könyvének harmadik részéből. Nagyon szeretem ezt a történetet, régóta rágódom újból és újból, és hát most egy néhány rágódási eredményt megosztok veletek. Ugye a babiloniai fogság Nebukadnezar király uralkodása alatt, hát az izraeli királyok nem egészen a mózesi törvény szerint éltek. Ugye ez úgy Krisztus előtt 500-600 környékén, vagy a kettő között valamikor volt. Nem a mózesi törvény szerint éltek, és hát időnként Isten, hogy is mondjam, nem fogta vissza az ellenséget, hogy egy kicsit móresre tanítsa a népét. Igazából ez is adhat egy lehetőséget arra, hogy úgy kezdjük el gondolkodni, hogy na, Isten azért csak büntet. A mondat igaz, tehát Isten a bűnt megbünteti. De az új szövetségi kor abban különbözik ez a szövetségitől, hogy Jézusban büntette meg a az Ószövetségbe a saját népén verte el. Az új szövetségi hívők számára ez a büntetés Krisztusban volt. Na, de térjünk vissza Dániel történethez. Ugye Nebukadnezar egy sikeres király volt. Jó hadvezérekkel vette körül magát, azok is ügyesek voltak, jó nagy területet sikerült uralma alá hódítani. És amikor már úgy kényelmesen éldegélt a, hogy is mondjam, kacsalában forgó palotájában, akkor úgy gondolta, hogy az a következő korok számára is meg kellene őriznie az ő nagyságát, úgyhogy készítetett egy nagy aranyszobrot. De hogy teljes legyen a kép, kiadta a parancsba, hogy a szobrot imádni kell. Miközben ez az eseménysor történt, hát ez egy közel 30 méteres szobrot legyártani se azért 2 perc, tehát azért ahhoz is kell egy kis idő. Ja, hát ugye nagy területen fizettek adót, tehát volt arany bőven, ez nem okozott különösebb gondot. De amikor Izraelt lerohanta, mármint a valamelyik hadvezére, akkor parancsot adott, hogy hát érdemes fiatal emberkéket ugyan már kapjon ki a hadifoglyok közül, nem kell mindegyiket feltétlenül leüldösni. És hát Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó név szerint meg vannak említve a Bibliában, hogy ők ezek között voltak. Akik régóta a Bibliát olvastak, biztos emlékeznek arra is, hogy ezek olyan egészséges, lázadó fiatalok voltak, ezt csak ilyen halkan merem mondani. Tehát ugye azért egy kicsit a rendszer ellen azért úgy kicsit ágáltak. Dániel azt mondta, hogy nem akarok enni a bálványoknak áldozott húsból. Adjál nekünk zöldséget. Csak hát ugye akkor tájt a parancsot vagy végrehajtottad, vagy vége volt az életednek. Szóval nagyjából ez volt a választás. És hát ugye a szegény előjárójuk megrettent, hogy mi lesz vele. De kiderült, hogy jót tett ezekkel a fiatalokkal. Hát ezek ügyesebbek, értelmesebbek, mint a vele egy sorban növekedett helybéli lakosok. Így aztán az előjáró megmenekült, ezek az ifjak pedig elég szép karriert kezdtek el futni, jó pozíciókba kerültek. Na és ennek közepette egyszer csak megjelenik ez az aranyálló kép, és az a parancs, hogy mindenkinek imádni kell a képet, méghozzá térthajtással. És hát ez a fiú kilógott. Eljátszottam a gondolattal. Hát ha mindenható Istent szolgálják, kitartanak. Hát erre az időre miért nem kaptak egy hivatalos kiküldetést valamelyik távoli provinciára, és akkor nem kell részt venniük ebbe? Hát miért nem tette meg őket így Isten, hogy ne kerüljenek ilyen szituba? Mert hogy a szituáció az volt, hogy hát beváltották, hogy király előtt, hogy hát figyelj király, hát nem elég, hogy foglyok, amik lázadnak is ellened, hát azért az nem piskóta, te meg itt melengeted őket a magas pozíciókba. Ezt nem tudom, hogy azért mondták-e, hogy ahelyett, hogy engem tettél le volna ebbe a pozícióba, lehet, hogy ez is benne volt, ezt nem tudjuk. A király tulajdonképpen azt kellene mondanom, hogy egy kicsit még, hogy mondjam, rugalmasabb volt, mint a Méd-Perzsia uralkodó, aki ugye követte őket, mert a Méd-Perzsa törvény az sérthetetlen volt. Itt a király még egyszer ad egy lehetőséget nekik, hogy talán nem értettétek a parancsot. Na és akkor most olvasok egy kicsit. Tehát Dániel 3 és a 14. verstől. Amikor bejöttek, a király megkérdezte őket. Sadrak, Misák és Abednego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet én állítattam fel? Hajlandók vagytok leborulva imádni az aranyszobrot, amelyet én készítettem, amikor meghalljátok, hogy megszólalnak a kürtök, sípok, citarák, hárfák, dobok és egyéb hangszerek. Mert ha nem, akkor azonnal a tüzes kemencébe dobatlak benneteket. Szeretném én látni, ki az az Isten, aki meg tud menteni titeket a kezemből. Hogy is mondjam, azért volt arca ennek a királynak, nem? Szóval azért úgy... Na most, azért azt ne felejtjük el, hogy ez egy pogány király. Tehát nekik úgy volt, szoborba öntve, meg nap, meg mit tudom én. Szóval ők ebbe az Isten körbe gondolkodtak, ez volt a természetes szájuk számukra. És hát azt el tudom hinni, hogy egy megfelelő dobból lévő cserfa nem fogja tudni megszabadítani ezt a hármat. Szóval úgy tudatában volt a hatalmának ez a Nebukadnezár. 16. vers. Sadrak, Mésők és Abednego ezt felelték. Nebukadnezár király, nem szükséges, hogy emiatt védekezzünk előtted. Ha miért nem? Nem kell. 17. vers. Ha így kell lennie, ám legyen. Istenünk, akit szolgálunk, ki tud menteni minket a tüzes kemencéből, és a te kezedből is ki fog menteni, király. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, király, hogy mi nem fogjuk az isteneidet tisztelni, sem az aranyszobrot imádni, amelyet felállítattál. Erre a válaszra a király annyira megharagudott a három ifjúra, és úgy elöntötte az örjöngödű, hogy még az arca is eltorzult. Megparancsolta, hogy a kemencét olyan erősen fűtsék fel, amennyire csak lehet, aztán a legerősebb katonái kötözzék meg a három férfit, és dobják be őket a kemence lángjai közé. Így is történt. Úgy, ahogy voltak, ruhástól, palástól, turbánnal együtt megkötözték őket, és bedobták a lángoló tüzes kemencébe. Mivel azonban a király parancsára a kemencét túlságosan felfűtötték, a kicsapó lángok megölték a katonákat, akik ezt a három férfit bedobták. Szóval a király, mégis mit képzeltek, kivel szórakoztok? És annyira előrelátó volt a parancsosztáskor, hogy a legerősebb katonáit feláldozta ennek az ügynek az érdekében. Hát megégtek. A tetejébe, ugye tudjuk, hogy kiderült, hogy ezek értelmes munkavállalók voltak, még akkor is, ha foglyok voltak, vagy leigazott nemzethez tartoztak, de hát jó képességű emberkék voltak. Valószínű, a királyt szolgálták a hétköznapokban, mert kit szolgáltak volna. Szóval a legerősebb katonáit, meg a legjobb alattvalóit halálra ítéli. Na mindegy. Hát az ő dolga. Na, és akkor a három fiatal. azért eléggé határozott mondatot mond ez a három fiatal is. Szóval azt mondja, hogy nem kell, védekeznünk. Nem erőltetjük magunkat. Úgy téged úgyse tudunk meggyőzni, szerintem látták. Ki tud menteni a tüzes kevencéből, és a te kezedből ki fog menteni. Na de előtte vagyunk ám emberkék. Még előtte vagyunk a tüzes kemencének. Szóval, te mit tennél ebben a helyzetben? Képzeld úgy magadat a három fiatal ember helyébe. Leigázott vagy, tehát nem vesznek igazából ember számba, mert hát valamelyik sarkát irodalomnak idehoztak, hát jó van. Vagy, és hát azért ez a Nabukadnezár, ez tényleg egy kegyetlen király. Szóval egy-két ember élet nem sokat számít az ő értékrendjébe. Mit csinálsz? A törvény egyértelműen azt mondja, hogy idegen Isten ne imádj. Meg azt is mondja, hogy az élet mindenek felett. Tehát halálos veszedelemben melyik a jó magatartás? Persze tudjuk, hogy ez a jó magatartás, világos. Csak amikor a te halántékodhoz szorítják a pisztolycsövet, akkor hogy reagálnál? Azért, mert hívő vagy. Nem azért, mert gyilkoltál, ezt nem. Azért, mert hívő vagy. Különben semmi gond az életeddel. Csak azért, mert hiszel. Mert hogy ez a három fiatal pontosan tudta, hogy erről van szó. Nem hiszem, hogy annyira megkeseredettek lettek volna, hogy azt mondják, hogy inkább meghalok, és akkor vége az egésznek. Mert hogy az Isten hitük jön ki belőlük, nem az élet utálatuk. Szóval, mondhatjuk akkor, hogy tettek egy hitbeli lépést? Mert azt mondták, hogy király, ki fog szabadítani a te kezedből, a kemencéből is ki tud szabadítani, de mást nem, mi nem adjuk meg magunkat, nem cseréljük le az Istenünket. Hitbeli lépés. Hitbeli lépés, mert ha belehalok, ha nem, nem fogom az aranyszobrot imádni. Nem fogom. Nem attól teszem függővé a hitemet, hogy megúszom-e a tüzes kemencét, hanem előtte kijelentem, hogy nem fogom, és a hitem miatt bemegyek a tüzes kemencébe, ha be kell venni. Na bum. Szóval úgy gondolkodj a történeten, hogy te vagy az egyik szereplője. Mert úgy izgalmas. Innen, meg úgy, hogy tudjuk a végét, azért egy kicsit könnyebb, persze. Na de ők nem tudták a végét, amikor ezt a kijelentést tették. Akkor még csak azt tudták, hogy ha bedobnak egy embert egy nagy mágiába, az többé-kevésbé meg szokott égni. Mert ez már tapasztalat volt. A hívőként sokszor idézzük a Jakab 2:19-20-at, tudod ott a hit meg a cselekedetek. Jakab 2:19, te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül mettő. És utána felsorol Jakab apostol két példát, Ábrahámot és Ráhábot. Ábrahám az egyetlen fiát odakötözte az oltárra. Igaz, hogy előtte azt mondta a szolgáknak, hogy visszajövünk, és akkor együtt hazamegyünk. De azzal határozott szándékkal ment föl a hegyre, Mória hegyére. Ugyan fogalmam sincs, hogy Isten miért ezt kéri tőlem, hogy azt az egyetlen fiút, akit igazából az ő ígérete alapján kaptam, hogy azt feláldozzam, de ha ezt kéri tőlem, megteszem. Hitbeli cselekedett. Nem tudta, hogy lesz egy kos, amit föl fog áldozni, és nem a fia lesz az. Előtte vagyunk. Ráhab nem a két kémet mentette meg igazából, az csak az eszköz volt, a családját meg a rokonságát, de kénytelen volt bízni a két kémbe, hogy el tudja írni az őket leigázni zsidó nemzetben, hogy őt életbe hagyják a családdal együtt. De nem volt biztosíték. Hát ha nem az a két ember kerül a falnak arra az oldalára, amelyiket ő megmentett, a másik meg csak azt látja, hogy na bum, jerikói, hitbeli cselekedet. Ha mai korra akarnám lefordítani ennek a három fiúnak a kijelentését, akkor azt mondanám, hogy én hiszem, hogy Isten meggyógyított. Ha belehalok a betegségembe, ha nem. Mert hogy erről volt szó. Én hiszek az én Istenembe, ha megtapasztalom, ha nem. És ameddig a Bibliát idézem, addig valószínűleg nem hazudok. Mert a Biblia Isten igéje. Ha a hitemet a tapasztalatomhoz igazítom, akkor a hit szót kellene megkérdezni, mert amit megtapasztaltam, azt minek kellene hinnem. A Zsidók 11.1 azt mondja, hogy a hit a remélt dolgokból való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit soha nem a látottakba kapaszkodik már bele. Ha már látom, akkor tapasztalat. Csak a nem látodba. Ezek a három fiatalember nem látta a szabadulást. Csak belekapaszkodott. Mert szembeimben mondják Nebukadnezárnak, hogy ki fog szabadítani a te kezedből. Még nem láttak belőle semmit. Jézus, amikor a földön járt, néhány esetben hivatkozott a hitre. Az első, ami eszembe jutott, és a Lukács 21-ben van leírva, észre volt ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, mármint a persejbe, templom persejbe, és így szólt. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékhoz, ő azonban a szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Nem tudom, milyen körülmények között élt ez a nő. Hány éves volt, semmit nem tudunk róla. Egyet tudunk. Az egész vagyonát beletette. Nem tartott meg magának semmit. Azt mondta, hogy vagy Isten gondoskodik rólam, vagy itt a vége is meghalok. Mert hogy nem volt több. Még egy néhány esetben mondja Jézus, hogy a hited megtartott téged. A paráznanő, aki az alabástrom kenetet hozza, ez a Lukács 7-ben van leírva, és az 50. versben azt mondja Jézus, ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Egy valaki volt, aki békességet kívánt ennek a nőnek abba a helyzetbe. Ha emlékeztek a történetre, tudjátok, hogy mindenki kinézte honnan. A kérdés csak az, hogy vajon én hányszor vártam azt, hogy a környezetem és az emberek megadják a békességemet, és az nem jött össze. Pedig az alabástrom edény megtörése az azért a nyugdíjbiztosítás odaadása volt. Odaadása egy olyan embernek, aki ugyan sokak szemében nagyon jó volt, de közben az ellenségeinek a száma is folyamatosan szaporodott. Tehát olyan, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy lázadó vagy jótevő. Szóval az egész megtakarítását ő rápazarolja, és ő az egyetlen, aki azt mondja, hogy menj el békességgel, mert a hited megtartott. A 12 éve vérfolyásos nő, ez a Lukács 8-ban van leírva, 48. versbe. Azt mondja neki Jézus: leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Olyan sokszor elképzeltük azt a szitut, hogy ha csak megérítem a ruhája szegélyét. De ki mondta neki, hogy akkor biztos meggyógyulsz? Hát ha Jézus tömeg szorongatta, akkor többen hozzáértek a ruhájához, de azokról nem írja a Biblia, hogy azok is meggyógyultak volna. Erről pedig azt mondja neki Jézus, hogy a hited megtartott. Tehát erről a nőről így nyilatkozik a Bibliánk. De előtte nem volt. Tehát amíg átfurakodott a tömegen, nem volt biztosíték rá, hogy bekövetkezik. Jó, hát persze, mi utólag olvassuk, és kész. Aztán a 10 bélpoklasnál az egy, amelyik visszajön, ott mondja még Jézus, hogy kelj fel, menj el, a hited megtartott téged. Mit csinált a többi 9? Végre azt, amit eddig is akartam. Végre megszabadultam. Egy meg azt mondta, hogy de az, hogy én megszabadultam, ez akkora csoda, hogy ezt nem lehet csak szó nélkül úgy elkapni, elfogadni. Aztán van még a Lukács 18-ban egy történet, amikor a vak kapja azt a megjegyzést, hogy lássa, te hited megtartod. Ugye 41-től, mit kívánsz, mit tegyek? Ő így szólt: Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki: lássa, te hited megtartott, és azonnal megjött a szeme világa, követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. De kérhetett volna mást is, nem? Hát most életében nem dolgozott. Ha kér egy nagy házat, vagy egy nagy vagyont, akkor többet nem is kell dolgoznia. De így, hogy a szeme világa jött meg, ha így utána dolgozni kell. Jó, nem kell goldulnod, persze, mégis jobb, ha meg... Szóval csak azért mondok itt ilyen butaságokat, hogy időnként képesek vagyunk olyan megoldásért imádkozni, amiből a saját nyomorúságunk egy részébe belenyugodtunk. Mert ha ez kér egy házat, vagy egy hatalmas a vakságával együtt, lényegesen jobban, meg élt volna élete végéig. És mondhatjuk azt, hogy Isten megáldotta. Vajon amikor a kéréseimet sorolom, akkor minden nyugömet leteszem? Vagy úgy gondolom, hogy hát ezzel már elbírok? Na, térjünk vissza a történetünkhöz. Dániel 3, 24. vers. Ugye ott hagytuk abba, hogy jó embereitől megszabadul. Hát egy néhánytól. De hát volt ember körülötte bőven. 24. vers. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és azt kérdezte az udvari embereitől: nem 3 férfit dobtunk a megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: úgy van, király. Ő azonban így szólt: én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Jó kép. Jó lenne átélni, ugye? Figyelsz, ez a tüzes kemencében van. Nem egy lépéssel előtte. Nem egy lépéssel előtte. Ott benne. Tudod, az a tűz, aminek az lett volna a feladata, hogy téged megégessen, mármint a 3 ifjút, az a tűz hozta el a szabadságukat. Leégtek a kötelek. Az a tűz hozta el azt a pillanatot, hogy meglátták a negyediket, aki ott volt velük. Benne voltak nyakig a tűzbe. Nem kint. És nem előtte jött a szabadulás. Biztos emlékeztek rá, amikor a megdüzzadt Jordánba végre beleléptek a papok, akkor megállt a víz. Nem egy perccel előtte. Nem is utána, akkor. Szóval a legkeményebb próba kellős közepébe eljön a szabadulás a számukra, és megjelenik Isten. De nem kívül. És ami még izgalmas számomra, nem tudom kinek tűnt föl, hogy bent vannak a tűzbe és járkálnak. Mintha eszükbe se lenne kijönni, nem? Megvárják, amíg szólnak, hogy gyertek ki. Jól érzik magukat ott bent? Hát Isten jelenlétében vannak. A próba az tragikus. Életveszélyesen tragikus. És az a három fiatal azt mondja, hogy szabad vagyok, itt van velem Isten. Kell lennél több. Huszonhatodik vers, megint csak a Dániel 3-ból. Ekkor Nabukadnecer király odament a izzó tűzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrak, Mesák és Abednego, szolgálja a felséges Istennek, gyertek ki! És kijött Sadrak, Mesák és Abednego a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók, és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz. A hajuk szála se perzselődött meg, a ruhájuk meg se égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta őket át. Na, ez a teljes megtartás. Szóval ezt hívjuk kegyelemnek. Ha Isten azt mondja, hogy megkegyelmezek, akkor arról is gondoskodik, hogy még a bűn szaga se járjon át. Akkor ott van a teljes gondoskodás. Nem csak, hogy a láng nem bántott, a füst szaga sem. Semmi. Abszolút semmi. Gondoljátok, hogy ez a három hibátlan volt, és a nagy hitbeli kinyilatkoztatása alapján megjelente, hogy Isten így meg gondoskodjon róluk? Hát nekem kétségeim vannak. Megkapták, mert kegyelem. Na és akkor a végkifejlett Dániel 3.28-tól. Nebukadnecer király így szólt. Áldott legyen Sadrak, Mésák és Abednego istene, mert elküldte az angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszedték, kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előtte. Megparancsolom ezért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésák és Abednego istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségébe Sadrakot, Mésákot, Abednegót Babilon városában. Nebukadnecer király üzenete az egész birodalomban lakó különféle nyelvű néphez és nemzethez, békességetek növekedjék. Jónak látom kihirdetni a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Mély nagyok az ő jelei, mély hatalmasok csodái. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Mondd el ezt egy olyan király, aki abban a korban él, amikor, ha egy ország legyőzött egy másikat, egy nemzetet, akkor azt úgy tekintették, hogy a saját, a győztes oldalnak az istenei erősebbek, mint a másik félnek az istenei. Tehát ez a gondolkodásmód. Ebbe egyszer csak körülnéz magukat egyszer, és azt mondja, hogy hopp, tévedés. Nem így van. Az országot legyőztem. A nemzetet megsemmisítettem, de az Istenét nem tudtam. És az Istene nagyobb, mint amit én valaha ismertem. Az utolsó mondat a 33. versben, az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Ezt ma úgy mondanánk, hogy Jézus királyságáról szóló profécia. Komoly hívő ember által, ugye? Ja, nem. Ja, nem. Ja, az egész szitu azzal kezdődött, hogy éppen önmagának csináltatott egy 30 méter magas bálványszobrot. Ó, milyen kedves kis tulajdonság, ugye? pogány király számából, aki a mindenható büntetését hajtja éppen végre, megszólal a mindenható, és ad egy proféciát a környező népnek és azoknak, akik azóta ezt a Biblia végeverset elolvasták. Örök királyság és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Ez Jézus. Nincs más. Szóval, amikor Isten adni akar valamit, mondjuk egy proféciát, add tovább. Ne magadat nézd, mert Nebukadnezer nem azért kapta, mert megérdemelte. Nyugi, te se azért fogod kapni. Ez az én véleményem, vitatkozhatunk rajta. Azért, mert van egy kegyelmes Isten. A kegyelmes Istenünk annyira kegyelmes, hogy azt megengedi, hogy mindezt visszautasítsd. Mert ha nem engedné meg, akkor azt mondanád, hogy zsarnok, mert azt kellett tennem, amit az Úr mondott. Figyelj, nem kell. Tudod, ő annyira gazdag Isten, hogyha te kibújsz az akarata alól, nem lesz szegényebb. Te igen, de hát te döntöttél így. Amíg Ádám nem evett a gyümölcsből, addig nem kellett izzadnia azért, hogy ennivalója legyen. Addig Isten gondoskodott róla. De amikor úgy gondolta, hogy ő jobban tudja, hát akkor kicsit meg kellett dolgoznia keményebben. Hát lehet, hogy fát metszedni kellett még neki, de szóval kapálni meg ilyeneket nem valószínű. Szóval én el tudom utasítani, de ha azt várom, hogy majd ha alkalmas leszek arra, akkor majd Isten engem használni fog, akkor az egész életem el fog menni, és folyamatosan várni fogok. Van egy ellenségünk, aki folyamatosan fog majd figyelmeztetni, hogy miért nem vagyok elően alkalmas rá. Kettő, bár ugyan megfeszítem magamat, hogy alkalmas legyek, ki fog derülni egy idő után, hogy de nem tudom annyira megfeszíteni magamat. Nem fog összejönni. De ha azt mondom, hogy itt vagyok, így, ahogy vagyok, olyan, amilyen vagyok. Lehet, hogy egy hajszállal külön vagyok Nebukadnezárnál, de olyan sokkal nem. Tudod, szóval ma is lehet ám aranyat imádni, legfeljebb eurónak hívják. De szóval megtalálja az ember azokat a dolgokat, amelyeket le tud tenni Isten elé. Ugyan nem feledkezik meg Istenről, csak hát másik szőnyegre lép. Szóval a mi Istenünk egy olyan Isten, aki jó ajándékokat ad, jót gondol, jó terve van, és döbbenetesen kegyelmes. Döbbenetesen kegyelmes. És minden ember az ő teremtménye. Tehát, ha neki lehetősége van téged használni, ő akar használni téged. Ha nincs a közeledbe semki, akkor kénytelen lesz a Nebukadnezárhoz nyúlni. De valahogy ki kell neki jelentenie mindazt a jót, amit már elkészített. Nem tudja már magában tartani. De azért nagyon jó, ha rajtad keresztül meg tudja tenni. Szóval, kérd az ő ajándékait, működnek. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.